közelébe jöttél, azonban minden akkora végzetet ünnepeljük a templomnak a titulusát, ezért alkalmas és illő, hogy egy másik ilyen napot jelöljünk ki a templom születésnapjának, a fölszentelésének, az évfordulójának megünneplésére, amikor üdvössége lett a háznak, amikor az Úr dicsősége birtokába vette ezt az épületet, és azóta is itt zajlik szakadatlanul az Isten dicsére és az áldozat bemutatás. Az is jó tudni, főleg az újak számára, akik nem olyan rég csatlakoztak a közösségünkhöz, hogy tulajdonképpen, amikor 2006-ban elkezdtük a végkritikusok szentmiséget itt Budapesten, akkor az első ilyen szentmiség a Városligeti Nyárki Kápolnában, az pontosan ezen az ünnepen történt. A főcelebráns a Szent Péter papi testvérlelőnek a mostani generálisa, akkori papja, Amsterdamból jött, én ugye diakonizálni és prédikálni Rómából jöttem, szubdiakonus Kalács Lekiratja pedig Oxfordból, és hát egy évig így tartottuk havonta egyszer ezeket a szentmiséket, lényegesen kevesebb hívőnek a jelenlétében, tehát eleinte 20-30 hívő volt ezeken a szentmiségeken, és azóta Istennek hála csak gyarapodott. Azután pedig egy évvel rá megjelent 16. Benedek pápa szoború pontifikum motu propriója, amely sokkal szélesebb szabadságot adott a régi vírus ünneplésére, és ekkor már a belvárosi nagy dolog az, hogy Plébánia templomba költöztünk át, akkoriban a szentmiség délután voltak 4 órakor, és hát ez is pontosan ezen az ünnepen történt, az esztergomi bazilika fölszentelésének az ünnepén. Tehát valamiképpen a mi közösségünknek a kezdete is ehhez az ünnephez kötődnek, ami nagyon is alkalmas és sokat mondó, hiszen amikor az egyház a liturgiájában megünnepli a templom felszentelését, akkor elsősorban sohasem pusztán a fő épületre gondol, hanem mindig valami mélyebb lelki valóságra. Tudjuk azt, ugye, hogy a kereszténység számára, amikor még az ős keresztény korban, az üldöstülések idején nem lehetett állandó hely az Isten tisztelet számára, amikor magánházaknál kellett újdosra végezni a liturgiát, és mindig másnál fölmetelezni őket, hogy akkor is már kialakult az a tudat, hogy a templom az valójában egy lelki és spirituális valóság. Mindenek előtt maga Jézus Krisztus embersége a templom, hiszen az ő emberségében lakozik az Istenség teljessége. Az ő embersége hordozza a második isteni személy, és az ő személyében valósul meg legtökéletesebben a templomnak a misztériuma. Az ég és a föld egyesülése, az Isten és ember találkozása, és valójában az isteni kegyelemnek a legteljesebb közvetítése az emberek számára, az emberek részéről pedig a legtökéletesebb imádás és áldozat bemutatás az Isten felé. De ugyanakkor az Anyaszent Egyház is felfogta azt, hogy ő maga is egy templom, mert hogy az egyház nem pusztán valamiféle emberi szervezet, valamiféle földi kerete a vallásos életnek, nem csupán intézményekből és funkciókból áll, hanem az egyház is egy lelki valóság. Krisztus szerűtelen jegyese, az ő titokzatos krisztikus teste, és valójában talán Krisztushoz a főhöz elválaszthatatlanul hozzá tartozik. Mivel az Anya Szent Egyház is, mint Krisztus mennyasszonya, hát Krisztussal egyesül a Szent Szövetségben, az áldozat bemutatásban, ezért az egyház is megvalósítja ezt a titkot, az ég és a föld találkozását és egyesülését. Tehát, ha az egyház összejön, legyen az akár a szabad ég alatt, legyen az egyház kész, legyen az akár készszerűségből egy profán épületben, de ott megvalósul a templomnak a titka. És és az üldözés idején is ezt nagyon jól tudták a keresztények, hogy nem tragédia, nem valamiféle helyrehozhatatlan hiány az, hogy nincs templomunk, mert ahol mi Krisztus hívők összejövünk, együtt imádkozunk és együtt mutatjuk be a szent áldozatot, ott Krisztus jelen van köztünk, és megvalósul az ő temploma. De ugyanúgy, kedves testvérek, a keresztény élet is egymagában templom. Hiszen, hogyha összehasonlítjuk a keresztény szertartásait és a templom szentelés szertartásait, akkor nagyon mély és komoly egyezéseket találunk. Ugye a templomot is először megtisztítjuk kívül és belül a szentelt vízzel, aki volt a gödöllői templom szentelésén, ezt láthatta, hogy micsoda komplex és mély értelmű szertartás ez, hogy háromszor körbejárva kívülről a templomot szentelt vízzel meghívjuk, vagy amikor belépünk a templomba, akkor egy újabb fajta szentelt vízzel szentel a püspök, az úgynevezett Gergely vízzel, vagy Gregorián vízzel, amivel van még hamu is, só is, meg bor is, tehát a megtisztulásnak a szimbóluma is, ezzel háromszor körbevitték a templom falai belülről, illetve a templom padozatát is kereszt alakban. Tehát ez ugye megfelel a keresztségnek, a bűntől, a szenttől való megtisztulásnak. És utána az oltárokat megkerít, és többszörösen is megöntözik a keresztelendő olajával, ugyanúgy, ahogy a keresztség szertartásában is először a keresztelendőnek a mellét, meg a hátát megkerít ezzel a katekumen olajjal, eredetileg az egész testét kenték meg, emlékül arra az ókori szokásra, hogy a virtuózó atlétákat megkenték olajjal, hogy egyrészt a testük ugye egészségesnek, erősnek tűnjön az ellenség előtt, másrészt pedig, hogy a virtuózásból könnyebben kicsúszanak az ellenség szorításából. Tehát ezt a kegyelmi hatást jelzi a katekumen olaj, hogy az Isten kegyelme a keresztelendőt leborítja, megvédi őt, mint egy láthatatlan pajzsként védelmezi a gonosz támadásaitól, és lehetővé teszi, hogy a szorongatás a kísértés idején kicsúszson a sátán szorításából. És utána pedig következik a krizma olajjal való megkenése az oltárnak öt helyen, ugye Jézus öt sebe emlékére, illetve a templom falainak krizmával való megkenése 12 helyen. Pontosan ezeken a helyeken, ahol végez a 12 gyertya, ugye a szentelési gyertyák, amelyeket minden évben a templom szentelés évfordulóján meg szoktunk gyújtani, emlékül erre a ünnepélyes püspöki aktusra, amikor az egész templomot birtokba vette a Szentléleknek a jelenléte. Tehát a krizma olaj ugye a katolikus egyház megszentelt olaja, amely a Szentlélek kegyelmét jelzi és közli, ugyanúgy a vérmálástól rákszál és lakást vett bennünk a Szentlélek, és a Szentlélek élő templomává lettünk, ugyanúgy a templom szenteléskor is, mint egy a templomnak a vérmálása, ez a krizma kenet. És a keresztény beavatásnak a csúcsa, a beavató szentségeknek a csúcsa, az oltári szentség, ugye a szentáldozás vétele a keresztény ember számára, amikor a Földön lehetséges, legközelebb, legszorosabb módon lakást tesz bennünk maga az élő Isten, Krisztus által a teljes szentháromság, ugyanúgy a templom számára és a templom szentelés csúcsa, az első szentmise bemutatása, amikor az újonnan szentelt oltáron, a vértanú terekéje fölött első ízben megjelenik, folytatódik Krisztus áldozata, és kiállhat az ő jelenléte az egész világra. Tehát testvérek, valójában a keresztény ember is ilyen módon egy fölszentelt templom. És ezért mondják az egyházatják ezen a szent ünnepen tartott prédikációikban, hogy szeretnék, hogy Isten háza mindig tiszta legyen, mindig rendezett legyen, hogy aranyban csillogjon, hogy gyönyörű berendezésekkel rendelkezni. Hát akkor ne feledkezz meg arról, hogy te magad vagy Isten elsődleges temploma, hogy a te lelked az ő elsődleges hajléka, És akkor lesz ez a templom valóban szent és valóban Isten előtt kedves, hogyha az idejáró hívőknek a lelke méltóképpen tudja befogadni az Urat, hogyha erényekben, szentségben, megszentelő kegyelemben tükröz, ragyog és csillog. Tehát a lelkünk templomának a gondozása a legfontosabb. És ezért nélkülözhetetlen a keresztény ember életében a szentségek rendszeres vétele, a rendszeres szentgyónás, szentáldozás, így tartjuk karban, és így tartjuk valóban méltó állapotban, amit lelkünknek a templomát. Arra is kitérnek ilyenkor az egyházatját, Szent Pálostok atyától az élét, hogyha egy templom ugye megszentségtelenítődik, tehát valami méltatlan dolog történik benne, akkor nem lehet újra a szentiség ünnepelni addig, amíg újra nem szentelen. Ugyanez vonatkozik a lelkünk templomára is. Hogyha halálos bűnt követünk el, tehát megszentségtelenítjük ezt a templomot, kiűzzük lelkünkkel a szentelket, akkor ez a lélek már nem alkalmas az Isten befogadására, akkor ez a lélek már a kegyelem állapotán kívül áll, és addig nem lehet befogadni Krisztus titkai, vagyis az oltári szentséget, amíg újra nem szenteltük ezt a templomot, és ez történik a szentgyónásban. Tehát úgy áldozni, hogy nem vagyunk a kegyelem állapotában, hogy lelkünket beszennyezi a súlyos bűn, az a lehető legnagyobb sértés a fölséges Istennel szemben, az a lehető legnagyobb megaláztatása az Úr Jézusnak, a lehető legnagyobb szenvedés számára, egy keresztény élet, aki szereti az Urat, soha nem okozhat ilyen fájdalmat az Urára, és ezért azt mondja a Szent Pálostól, hogy ha ilyenkor érzed, hogy méltatlan állapotban van a lelked, akkor saját magad fölött mondjál ítéletet, saját magad tarts távol az eukarisztikus lakomától, hogy nehogy az utolsó ítéleten kizáras az örök élet végső lakomájától. Hogyha alázattal ilyenkor távol maradsz és nem közelítesz Isten félelmetes titkaihoz, akkor megkapod a bűnbának a megtérés, megtisztulás kegyelmét, hogy a végső ítéletre ne záras ki a választottak közül. De a bűnösen felnéjászva, magadat elbízva mégis ide jössz, hát akkor tetézed a bűnödet, akkor a saját kározatodat készíted elő, és akkor olyan követsz el, amiről Szent Pál mondja a Korintusiak az én levelében, hogy aki méltatlanul ezt is vissza, ezt a kenyeret és ezt a bor, a saját ítéletét ezt is vissza, ezért vannak köztetek sokan betegek, néhányan pedig már meghaltak. Tehát ugye Szent Pál még fizikai, pusztító, gyilkos hatás is tulajdonít a méltatlan áldozásnak, a lelki hatása pedig még ennél is rettenetesebb. Tehát ezért fontos magunkat megvizsgálni, és rendszeresen karra tartani a lelkünket. Igen, testvérek, de visszatérve tehát az esztergomi baszlikára, gondoljuk bele, hogy ebben a templomba, amely egészen a török korig fennáll, hogy micsoda eleven liturgia zajlott. Hogy gyakorlatilag ott folyamatosan énekelték a zsolozsmát, hogy ott folyamatosan bemutatták a szentmisét, a sok mellékoltáron, tehát sohasem volt olyan, hogy ebben a templomban ne történt volna valamilyen szent cselekmény, liturgikus szertartás. Hogyha megnézzük a középkori szertartáskönyveket és a középkori, hát kártalanoknak a püspök, ugye tanácsadó testületeknek a életművé ismerjük, akkor tudjuk, hogy ott mindig liturgiának kellett zajlani. És ezáltal, hogy készültek el a liturgiára, hogy elkészültek a gyönyörűséges kódexek, szerkönyvek, hogy a klerikusokat és már a kis diákokat is megtanították a latin zsolozsmázásra, a gregorián éneknek az éneklésére. Ezáltal ez a székesegyház a többi magyar székesegyházzal egyetemben nagyon-nagyon nagy mértékben hozzájárult a magyar kultúra kifejlődéséhez, a magyar lelkiségnek a fejlődéséhez. Tehát valójában igaz az, hogy a kultuszból, az Isten tiszteletből nő ki a kultúra, és ezért az Isten tisztelet visszafejlődik és csökken, és nem tulajdonítanak neki visszaesik, és vissza a súlyát, az emberiség, illetve az a nemzet a barbár állatokba. Hát ezt látjuk a mi napjainkban is. Ugye a múlt vasárnap panaszkodtam, hogy micsoda nagy fölháborodás van most ötödőn az új templom kapcsán a haragozás miatt, amely úgymond megtöri az erdőnek a csendjét, és már jogtalanul elveszi a közel lakóknak a békét és nyugalmát. De ugye egy olyan érdek is dolgoztak, hogy valójában egy igazi hívő embernek nincs is szüksége templomra, mert hát az erdő, mint Istennek ugye a teremtménye, az maga is egy templom, tehát hogy az igazán mély lelki emberek azok a természetben tudnak még inkább találkozni az Istennel, sokkal inkább, mint egy templomban. Tehát megjelenik ez a nagyon modernnek, nagyon haladónak és nagyon hát kinyomultnak látszó gondolat, hogy hát valójában ugye nincs is szükség külön kultuszra, hanem az Isten által alkotott természetben találkozunk az Úrral. Tehát valójában nem más ez, mint egyfajta panteizmus, ugye, ami az egész világot a teremtés istenünké, amely valójában összekeveri a teremtőt a teremtménnyel, és imádja a teremtményt, a teremtő helyet. Mert ugye nem véletlen, hogy a mi Urunk már a Ószövetségben is elrendelte, hogy legyen ott egy szent sátor, ahol Mózes szemtől szembe tudott találkozni az Úrral. És ahogy a Prédláda által jelen volt az Isten folyamatosan az ő népek körében. Aztán ugye később fölépíti Salamon a gyönyörűséges templomot, pontos előírások vannak, hogy hogyan kell díszíteni, mekkora méretre legyenek, milyen berendezése legyen, hogy milyen szertartásokat kell végezni, a papságnak hogyan kell öltözködni, készülni, viselkedni a Isten színe előtt, és bizony látjuk, hogy az Úrnak nagyon-nagyon fontos, hogy a kultusz az hogy néz ki. Tehát nem mindegy neki, hogy hogyan végezzük az Isten tiszteletet, és végezzük-e egyáltalán a liturgiát. Tehát az Úr erre nagy hangsúlyt fektetett, és ha bár ugye a kereszténység megjelenésével, Krisztus Úrunk előadásával, hát eleinte nem voltak képített templomok, de amit lehetett az első keresztény közössége, hát elkülönítették ezeket a területeket, összejött a keresztény közösség, a ünnepelték az eukarisztiát, és ezek lettek az első házi templomok. Utána pedig ugye a konstantin fordulattal lehetővé vált, hogy külön díszes templomokat is szentelnek az Úrnak, és hát gondoljuk bele az ókori bazilikákba, gondoljuk bele a csodálatos középkori székesegyházakba, a barokkori gyönyörű templomokba, egészen ugye a legújabb kori, amikor az emberiség a legjavább próbálta a tudásának, művészi érzékének, tehetségének a legjavább próbálta ugye megépíteni az Úr hajlékaival a templomokba. És hogyha elmegyünk egy városba, vagy akár faluba, akkor mindig a legértékesebb, legszebb, amit ott láthatunk, az általában a templom szokott lenni. Egy olyan kincs, ami a legszegényebb, legegyszerűbb emberek számára is hozzáférhető, és tanúskodik annak a népnek a hitéről, lelkiségéről, egyáltalán műveltségéről és civilizáltságáról. Tehát ahol nincs szükség templomokra, ahol a templomokat lerombolják, profanizálják, ahol nem értékelik és nem látogatják, ott előbb-utóbb az emberiség visszasiet a polgárság szintjére, és elkezd imádni a teremtményt, például a természetet és annak az erőt. És ezt látjuk most a nagy Európában is. Belga rendtársaink, akik részt vettek a gödöllői templom szentelésen, hát le voltak döbbenve és gyönyörködtek ebben, hogy hát még ma is épülhetnek ilyen nagy és szép templomok, és ilyen sok ember kíváncsi rá is eljött a fölszentelésre, ha bár egy hétköznap délelőtt volt. Tehát, hogy valójában van az embereknek igény, és érzi az ember mélyében a szakralitásnak a szükségét. Hogy igen, az Úr mindenütt jelen van, betölti az eget és a földet az ő dicsősége. Igen, az Úrhoz szólhatunk bármely helyen, és meghallgat minket, de igaz az, amit mondott a, ugye Salamonnak az Úr, és amit Salamon is írt a templom földszentelésekor, ugye, hogy legyen a te szemed figyelmes erre a helyre, hogy tartsd a szemedet és a füledet ezen a helyen, Azt szoktam a gyerekeknek mondani példaként, hogy igen, a levegő is tele van párával, ugye, ami víz tulajdonképpen, de ahhoz, hogy a szomjamat oltsa, ehhez oda kell mennem a forráshoz, vagy a vízcsapphoz, és sűrített formában, folyékony formában kell ezt a vizet magamhoz mennem, de különben szomjam halok, hiába van tele a légből víz párával. Hát ugyanúgy az Isten jelenlétét is valahogyan sűrítve kell megtapasztalni. Én otthon is tudok imádkozni. Hányszor mondják ezt az emberek? Minek nekem templomba menni? Hát imádkozni tudsz otthon is, de tudsz-e szentség részben? Tudsz-e részesülni az oltári szentségben? A szentségekben, egyedül, önelőből, közvetítő nélkül is templom nélkül? Egész biztos, hogy nem. Tudok én Istentől a szabad igaz és bocsánatot kérni, nem kell nekem egy papi fölgondozás, fölösleges dolog ez. Én elrendezem négyszemközt Istennel az ügyeimet. Hát igen, de biztos vagy te abban, hogy Isten ezt elfogadja, ezt a bűnbánatot? Mikor maga Krisztus mondta az evangéliumban, az apostoloknak, hogy akiknek ti apostolok megbocsátjátok a bűneit, az nem bocsánatot. Akinek ti megtartjátok, az bűnben marad. Tehát Isten maga akarja, hogy legyenek emberi közvetítő közte és az ember között. Hogy legyen valóban a kultusznak is szerepe, és az emberi ugye szolgálat előnek is legyen szerepe az Isten kapcsolatban. És valójában ez a kultusz és ez a templom számunkra azt a szerepet tölti be, amit ez a fügefa töltött be a mai evangéliumban Zakheus számára. Hogy egy emberi, egy nagyon evilági és gyarló eszköz, mégis szakjel és a fügefára fölmászva volt képes látni az üdvözítőt. Hát mi is ezeket az emberi eszközöket igénybe véve, az emberi közvetítőket, az ember által alkotott templomot igénybe véve tudunk fölmászni a fára, hogy láthassuk az Urat, találkozhassunk vele, egyesülhessünk vele, amíg el nem jön az alatt, amikor már valóban nem lesz szükségünk a templomra, mert ugye a mennyei Jeruzsálemben, amit a mai szentleckében hallottunk, ott már nem lesz szüksége földi templomra, nem lesz szükség szentségekre se, közvetítőkre se, mert ott maga